Kérjük az Isten tiszteletünk, és keressük meg a 33 számot.
33-as számot éjjenek.
Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy összegyülekezhetünk békességben. Hálásak vagyunk azért, hogy megérhettük ezt a szombatot, és köszönjük azt, hogy tanulhatunk tőled. Köszönjük azt, hogy ma szólni kívánsz a te igéd által, kérjük a te szolgálójádat ebben áld meg, mert mindazt, amit te szeretnél üzenni, azt komolyan tudjuk venni, és el tudjuk fogadni. Szeretnénk felemelni szavunkat a mi egyházunkért, minden olyan emberért, aki a világban a te nevedet vallja és tisztel téged, akár a mi egyházunk tagja, akár más egyház tagja. Köszönjük azt, hogy vannak olyan emberek, akik nem bálványt imádnak, hanem az egyigaz Istent ezen a földön. Szeretnénk mi is ezek közé az emberek közé tartozni. Szeretnénk, jó Atyánk, imádkozni a gyülekezetünkből, különösképpen most Attiláért, Ilike fiáért. Kérjük a te kegyelmedet, gondviselésedet, kérjük a te gyógyításodat,
amen,
a te erődet, a te hatalmadat, hiszen tudjuk, hogy igen nagy nehézség ez. És ezért emeljük föl a mi szavunkat. Kérünk szépen, hogy a te kegyelmeddel látogass meg őt, hogy föl tudjon épülni.
Amen.
És visszakaphassa őt az ő családja.
Amen.
Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és szeretnénk imádkozni tündéért, akit a sátán megkötözött. Nem tudom, és nem tudjuk azt, hogy mit tudunk még tenni érte. Lehet, hogy itt már nagyon semmit nem tudunk tenni érte. Lehet, hogy itt már csak te tudsz tenni érte. A gondjaidra és a te kegyelmedre bízzuk őt
is.
Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézus Krisztus a te szent fiad által.
Amen. Adakozás célja helyi gyülekezet. Következő szombaton egyház területek beruházásai. János evangélium a 3. fejezet 16. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeret bennünket, azért azt akarja, hogy ismerjük őt, és értelmes életet éljünk. Saját képére teremtett bennünket, és bensőséges kapcsolatra vágyik mindannyiunkkal. Mennyei Atyánk szerető szemekkel és ragaszkodással tekint ránk. Sokkal jobban szeretett annál, hogy ott maradjon a mennybe, és nézze azt, ahogyan elveszünk. Inkább lejött a mennyből a bűnös világba az ő drága fia Jézus Krisztus személyében, hogy nekünk bővölködő életünk legyen. Ellen White arra emlékeztet bennünket, hogy Istenhez tartozunk. Az ő fiai és leányai vagyunk a teremtés jogán és egyszülött fiának áldozata árán, aki megváltott bennünket. Az elménk, a szívünk, az akaratunk és az érzelmeink Istenéi. A pénz is, amelyet kezelünk, az Úré. Felhívás. Emlékezzünk arra, hogy az övéi vagyunk, hogy szeret bennünket, és hogy eszközöket bízott ránk annak érdekében, hogy szeretetét megmutassa a világnak. Ima. Atyánk, köszönjük irántunk való szeretetedet. Segíts abban, hogy bemutassuk ezt a szeretetet másoknak is. Amen.
Első leveléből, a korintusiakhoz írt első leveléből, a 15. fejezet 57. verse szerint a következőképpen olvasom. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Imádkozzunk! Szerető mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban! Végtelen hálával állunk meg szent színed előtt, és megköszönjük hozzánk való mindenkori jóságodat, kegyelmedet, irgalmadat, szeretetedet. Hálával köszönjük meg a te gondoskodásodat, és azt a bölcsességet is, amit adtál, hogy felismertük a te áldásaidat, és azokat el is vettük a kezedből. Végtelen köszönettel helyezzük szent színed elé adományainkat, tizedeinket, és kérjük ezeknek az útjára a te áldásodat. Így kérjük az áldásodat a visszamaradt részre is Jézus Krisztus nevében. Jézus által megköszönjük azt a kegyelmet, amit meghagytál rajtunk mind a mai napig, és hívunk, hogy maradj velünk a továbbiakban is, és ezt a kegyelmedet tartsd meg rajtunk. Amen.
Amen. Nagyon szépen köszönöm. Hát én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim. Én mára egy olyan ige hirdetést szeretnék veletek megosztani, ami kimaradt a Galáciai levélből. Ha észrevettétek, a tanulmányunk megjegyezte, hogy Pál apostol ebbe a levélbe nem ír a hálaadásról. Tehát a Galáciai levélbe nincs szó a hálaadásról. És én éppen ezért választottam ezt a témát mára, hogy beszéljünk egy kicsit a háláról. Az 50. Zsoltárt egy nagyon-nagyon ismerős Zsoltár mindannyiunk számára, szinte kívülről el tudjuk mondani a 14, 15 és a 23. verseket, amikor szoktuk ezt nagyon gyakran olvasni tizedösszegyűjtéskor, és ezek a Biblia versek nagyon-nagyon sokat mondanak nekünk. Ugye azt mondja, hogy hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megsegítelek téged, te dicsőítesz engem. És a 23. vers úgy kezdődik, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Olyan elgondolkoztató, drága testvéreim, hogy mit is akar Isten tanítani nekünk ezeken az ige verseken keresztül. Mit jelent a hála? Milyen útra, mire hívja fel Isten a figyelmünket a 23. versben, hogy vigyázzunk az útra. Ugye a 14-15. versbe, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, ezt már nagyjából megbeszéltük a szombatiskola alatt. Hova kell, testvérek, annál nagyobb nyomorúság, mint ahova juttatott bennünket a bűn? Ez a nyomorult, bűnös emberi természet, amiről beszéltünk, és szót váltottunk itt egymással, ennél nagyobb nyomorúság nem is kell az ember számára. Látjuk a körülöttünk lévő szenvedő embereket, amikor tehetetlenek vagyunk sokszor, hogy segítsünk, szívünkből szeretnénk segíteni, de valahol van egy határ, amit már nem bír az emberi erőnk, és ez a nyomorult élet, ahova juttatott bennünket a bűn, én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb nyomorúság nem kell az ember számára. És úgy értem, hogy Isten erre mondja, hogy ha te hálás vagy, ha észreveszed azt, hogy én ennek ellenére is jóval árasztalak el téged minden nap, akkor engem hív segítségül. Legyen tele a szíved hálával a nyomorúság idején, én megsegítelek téged. És a 23. versbe pedig, hogy aki az útra vigyáz, melyik az az út, amire nekünk vigyázni kell? Ha a János evangéliuma 14. fejezetének a 6. versét olvassuk, mit mondott Jézus magáról? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Aztán, hogy erre az útra hogyan kell vigyázni, azt is megtaláljuk a Máté evangéliuma 11. fejezetében, a 28-tól 30. terjedő verseiben. Azt mondja az ige, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ezt nagyon jól tudjuk és ismerjük mi, Bibliát ismerő emberek, hogy Jézus Krisztusnál senki szelidebb és alázatosabb nem volt ezen a földön. Pál apostol csodálatosan, nagyon szépen leírja a Filippi beliekhez írott levél 2. fejezetében, ha akarjátok, megkereshetitek a 6-tól 8. terjedő versekbe, hogy milyen is volt Jézus Krisztus. Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő. Ő valaki, testvérek, ő a világ mindenség alkotója, teremtője, az én és a te megváltód, sőt, az egész világ megváltója, mert nem az adventistákat szerette Isten, hanem úgy szerette az egész világot, itt olvastuk most a felolvasásba, hogy ő mindenkit úgy szeretett, hogy életét adta, ha valaki hiszen ő benne. Tehát ő egy valaki, nem egy nyomorult bűnös, mint mi. És mégis ő ezt nem tekintette zsákmánynak, hanem mit csinált? Megalázta magát. Alázatos lévén, meddig? Halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Úgy szerette ezt a világot, teljesítette az atya akaratát, és nekünk erre az útra kell vigyázzunk. Főpapi imájában Jézus a János evangéliuma 17. fejezetében, a 13. versében azért könyörög az atyához, hogy az én örömömet teljesen bírják azok, mi, akik követőinek valljuk magunkat. Hogy teljen meg az ő örömével a szívünk. Jézus szeretettel, örömmel végezte ezt a munkát, panasz nélkül, és nekünk is ezt kell tőle megtanuljuk. Egy ismeretlen költőtől találtam egy nagyon szép verset, Az Alázatosság című vers egy részletet kimásoltam, és elolvasnám nektek, hogy mire tanít ez a költő bennünket. Azt írja a vers: le az alázatosság mély völgyébe. Ott ér el a kegyelem fénye. Le mélyre, meghajláson, szenvedésen átvisz az út a menny felé már régen. Le a völgy mély ölére teljesen, ahol szívet gyógyító írterem. Szállj szívesen mélyre, ott csend honol, s a mélyben uraddal találkozol. Nekem nagyon sokat mondott ez a vers, testvérek, mert a bűntől megrontott ember általában inkább fölfelé szeret, a gőgösség, az én magasztalása felé hajolni, mint le a mélyre, le az alázat völgyébe. De ez valóban így van, hogy akkor találkozol Istennel, amikor le tudsz szállni az énről, és meg tudsz alázkodni. Annyira tetszett nekem, amikor Viktor azt mondta, hogy amennyibe lehet, boruljunk térdre. Olyan jó ezt megtenni, drága testvéreim, aki csak teheti egészségileg, most nem akarok sértő lenni, Isten előtt leborulni, megalázkodni, elismerve, hogy ő egyedül méltó arra, hogy dicsőítsük, és magasztaljunk, és hálát adjunk neki. Egy régi legenda mondja el, hogy Antonius látomásában elszörnyedve látta, mennyire beszövik hálók és tőrök az egész világot. Rémülten kiáltott fel: Uram, Krisztusom, ki jut ezeken keresztül? Az alázatosság, felelte egy hang. Az alázatosság mindenen keresztül bujik. Nagyon jó ez a felelet, mert a magát megtagadó, a magát elfelejtő igazi alázatos ember, aki készségesen meghajol teremtője előtt a saját gyengeségeiben, az ilyen alázatos ember mindig és mindenütt megtalálja a helyes utat, mert hiszen az Isten az alázatosoknak kegyelmet ad, azt mondja az ige. Jézus Krisztus az alázatosság igazi példaképe. Csodálatosan megvalósította életében az alázat legmélyebb jelentését. Ahogy említettük ugye a Filippi levélben, szolgai formát vett fel, megalázta magát a keresztfáig. Szívesen érintkezett vámszedőkkel és bűnösökkel. A szegények között szívesen tartózkodott, vonzották a betegek és a nyomorultak. Vaj testvérnő írja, hogy zúgolódás nélkül viselte a gúnyt és megvetést. Mikor gyalázták, nem viszonozta. A gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem imádkozott. Ezek olyan csodálatos vonásai az alázatosságnak, amit nekünk is el kell tulajdonítani, meg kell tanulni. Igaz, hogy egy egész életfolyamat az újjáteremtés, de Krisztus akkor is türelemmel és szeretettel tanít bennünket minden nap, hogyha mi erre igényt tartunk, ha kérjük az ő segítségét. Egy könyvben olvastam, hogy Alexander Morel szemléletesen hasonlítja az alázatosságot átlátszó ablaküveghez. Mi az ablaküveg? Egy üvegdarab, amely olyan tiszta, hogy láthatatlanná válik, ha felületén csak egyetlen folt, akár csak egy kis buborék támad, bármi is, ami magára vonja a tekintetet, már nem felel meg rendeltetésének, írja Morel. Az ablaküveg rendeltetése eltűnni, magát úgy elfelettetni, hogy a tekintet akadálytalanul meglássa rajta keresztül azt, ami a túloldalon van. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, annál jobban eltűnik a saját énje, saját személye. Viszont minél jobban eltávolodik Istentől, annál inkább mutogatja, hangoztatja az ént. Ugye, hogy milyen valóságos dolgokat ír le ez az író? Hányszor történik meg, drága testvéreim, rajtunk, keresztényeken, hogy eltakarjuk a fényt, mert saját énünket állítjuk Krisztus személye elé, ahelyett, hogy engednénk őt magát átragyogni rajtunk. Ne haragudjatok, hogy ismét egy verset idézek. Én nagyon szeretem a verseket, és sokat olvastam. Régen még többet, de most is szeretem nagyon olvasni. Ugyanez az író, Alexander Morel írja ezt a verset, és ugyancsak egy részletet írtam ki belőle. A király áldó szeme megpihen a mennyasszonyi gyülekezeten. Előtte áll a gyülekezet fénylő, drága kövekkel ékesen. Vérpiros rubin a szeretet fénye. Zöld smaragdként ragyog élő reménye. A hit hűség, zafírkék csillogása. Gyémánt a szív sugárzó tisztasága. Bátor hitvallás, sötét ametiszt. A szent öröm topáz, királyi dísz. Hát az alázat, kérdem csendesen. Az alázat? Hát nem tudod te sem? Elrejtőzés az alázat szokása. Királyán kívül senki más ne lássa. Engem úgy megragadnak ezek a szép versek, ez az igazi alázatosság csak ott jelenik meg, ahol az Úr Jézus lakozik, és ahol ő uralkodik. A Szent Lelke által felfedi nyomorúságunkat, szegénységünket, és ez a felismerés mély alázatra késztet, és rávezet, hogy nekünk nincs semmi érdemünk Krisztus nélkül. Nem érdemeljük azt meg, amit tőle kapunk. Rádöbbenünk arra, amit a következő vers mond el nekünk. Dóra Repper írta ezt a verset. Nélküled, veled. Semmit nem tehetek nélküled, Uram. Mindenem vagy, semmi vagyok én magam. De mindent elbírok én erőtelen, hatalmas segítő, ha te vagy velem. Nélküled szomorú, sötét a szívem. Benned örömöt lel kínok mélyében. Nélküled rémít a harc, a küzdelem. Hogyan is győzhetnék én erőtelen? De veled nemes a harc, bátor a viadal. Hátrál az ellenség, s vár a diadal. Te nélküled, Jézus, nem élhetek én. Te veled a menny, és minden az enyém. Akkor, amikor valaki ide eljut az alázatosságnak erre a lépcsőfokára, vagyis ezen az úton jár, vigyázz erre az útra, amelyen Jézus járt, és ezt várja el tőlünk is, hogy erre az útra vigyázzunk, testvérek. Hogy az ő lábnyomába lépjünk. Nekünk nem egy idegen, ismeretlen úton kell járni. Nem egy olyan útra kell vigyázni, amit nem ismerünk. Hanem egy kitaposott, előre végigjárt út az, amelyen nekünk végig kell haladnunk, és erre az útra könnyen lehet vigyázni, mert Jézus Krisztus ad erőt hozzá. És akkor tör fel szívünkből az igazi hála, amiből amiről az 50. Zsoltárban olvastunk. Amikor vigyázunk erre az útra, erre a kitapott ösvényre és kitaposott ösvényre, és észrevesszük Istenünk nagy kegyelmét, irgalmát, akkor tör fel az a hála a szívünkből, amit megilleti Istent. Mert ugyancsak a vers írója szerint, Dóra Repper írta ezt a verset, amit az előbb felolvastam, az alázatosságnak, ennek a ritka, nemes erénynek egy édes gyermeke van, a hála. Tehát az alázatosságnak az édes gyermeke a hála. Az alázat elrejtőzik csendesen, a hála pedig bátorságosan előlép, hogy világos fényével beragyogja a legsötétebb zúgot is. Eddig az idézet ebből a könyvből. A gőgös emberek mindig hálátlanok. Ha baj éri őket, mindig más az oka. Szerintük a szerencsét, a sikert saját ügyességüknek köszönhetik. Óriási különbség van az alázatos és a gőgös ember között. És ugye, hogy kezd világossá válni a 23. Zsoltárba, vagyis az 50. Zsoltárba a 23. vers, amit felolvastunk, hogy mi az igazi hálaadás. Az, amikor a szívem csordultig van telve az Istentől kapott jóval. Vigyázok az útra, amire tanít az ige engem. Szeretem az Isten teljes szívemből és teljes lelkemből, és minden erőmből, és fele barátomat, mint saját magamat. Ez nagyon-nagyon lényeges, hogy ezt gyakoroljuk, ezt tanuljuk Istentől, drága testvéreim. Mert ha ezzel a hálával áldozunk, akkor dicsőítjük meg Istent. Ha a zsoltáríró szavai valóságá válnak életünkben, és erről gondolkodunk éjjel és nappal, akkor ez a hála védő fegyverré válik életünkben. Különösen most, ma, amikor azokat az időket éljük, hogy az emberek szinte elhalnak a félelem miatt, a riogatások, a világ végével kapcsolatos hírek miatt. Aki Isten útjain elgondolkodik, annak lesz mindig miért hálát adni. Térjünk egy picit, egy pár gondolatba, testvérek, ugye megjelent ez a könyv az iszlám és a kereszténység a proféciában. Legyünk őszinték, hogy emberileg mi is egy kicsit megriadunk attól, hogy jönnek, ugye? Halljuk a tévét, ennyi migránsot kell befogadni, annyi, ez ilyen robbantás történik, és sorolhatnám az eseményeket, amit nem szeretnék sorolni. Emberileg ezek rémisztő dolgok. De milyen nyugodtság tölt el bennünket, amikor olvassuk az igéből, hogy Isten tartja kezében a proféciát. Nem véletlen az, hogy jönnek ezek a migránsok. Mit kell nekünk tenni? Nem a félelem kell körülvegyen bennünket, drága testvéreim. Hálával teljen meg a szívünk Isten iránt, az ígéretek miatt, hogyha tudjuk azt, hogy nehéz idők fognak beállni. De ígéreteink vannak. Aki hálával áldozik, aki szereti Istent, annak kenyere és vize nem fogy el. Az nem kell féljen attól, hogy mit hoz a holnap, a bűnnek a következményétől, amit naponta látunk és észreveszünk. Mert Jézus nem ezt mondja nekünk, hogy féljünk. Kik azok, akik félnek? Akik nem bíznak Istenbe, nem látják Isten munkáját, nem igyekeznek Isten igéjét naponta olvasni, Ellen White könyveit, hogy a hála érzését kell ápoljuk az életünkben. Mert a hálaadás segít ahhoz is hozzá, hogy a dolgokat az előnyös oldalukról nézzük, mert nem mindegy, testvérek. hogy egy dolgot előnyös oldaláról figyelünk meg, vagy pedig mindig a negatív oldaláról. Figyeljük meg, ezt is olvastam egy könyvbe, a két barát meglátását. Olvastam két barátról, akik együtt sétálnak egy kút mellett, amikor abból éppen a vizet húzzák ki, nem úgy, mint most, hogy megengedjük a csapot és folyik a víz, hanem ez régen volt, amikor még én is gyakoroltam azt, testvérek, otthon, hogy a vödörrel leengedtük a vödröt, aztán kihúztuk, fölhúztuk, kiürítettük, aztán megint leengedtük, amennyi vízre volt szükségünk, ezt a gyakorlatot többször meg kellett ismételni. Figyeljük meg a két embernek a meglátását ezzel kapcsolatban. Azt mondja az egyik, milyen sivár mesterség állapította meg egyikük panaszos hangon. Valahányszor felhúzzák a teli vödröt, azonnal kiürítik, és kezdhetik először az egész, előről az egészet, ugye? Ez a meglátás, ami nem a leghelyesebb, mondja a másik. Ennyi testvérem, nekem éppen azt tűnt fel, milyen szép dolog, hogy akárhányszor leeresztik az üres vödröt, színig tele húzhatják fel megint. Ugye, testvérek, hogy milyen kétféle meglátás. Egy és ugyanazt a cselekedetet lehet negatívan is megítélni, és lehet pozitívan is hozzáállni is. Hányszor ismétlődik meg ez a kis történet a mindennapi életben? Hol így, hol amúgy. Ahol az elégedetlenség csak hiányt talál, ott a hála gazdaságot lát, és örül annak. Ha megtanulunk hálát adni, ez az áldás fogja kísérni szíveinket. Tehát lehet rosszul is látni a dolgokat, de lehet még a rosszban is meglátni a jót. Befejezésül az időnk nagyon eltelt, és mivel tudtam, hogy ti Kőbányán nem vagytok időhöz kötve, akkor próbáltam egy kicsit rövidebbre szabni az ige hirdetést, mert nálunk egy testvér mindig azt mondta, hogy 20 perc a szívnek, aztán a másik 20 az már a falaknak. Mert ha megtartjuk azt, amit 20 perc alatt el tudunk Isten segítségével tolmácsolni, mondani, mert nem magunktól van semmi, de azt meg is tartjuk, és a szívünkbe marad, és kivitelbe visszük, sokkal többet ér, mintha egy órát, vagy másfél órát unalmassá teszünk, és a felét se értjük meg. Egy másik történetet szeretnék elmondani, a vége felé érkezve. Egy svájci igehirdető írja le, aki meglátogatott egy idős, nyomorék asszonyt, aki világ életében nem tudott járni, csak egy külön neki elkészített kerekes kocsin közlekedett a lakásban, és így végezte el legszükségesebb munkáját, írja az író. Időnként bejárónő járt hozzá, aki elvégezte a munka nehezét, mert ő ezt nem tudta. Hallott felőle az ige hirdető, és úgy gondolta, hogy el kell menjen ehhez a nőhöz, hogy egy kis vigaszt vigyen neki, egy kis bátorítást, hogy erőt adjon neki a mindennapi küzdelmek között. Felkészült az ige hirdető, hogy milyen vigasztalással menjen ehhez a emberileg nézve szegény, nyomorék, beteg asszonyhoz. És képzeljétek el, hogy legnagyobb meglepetésére mit ír a könyv írója. Ezt az asszonyt nem egy elcsüggett, beteg valakire talált, ahogy bement ebbe a lakásba, hanem Istennek boldog dicsérettel teli szívű gyermekét ismerte meg. Tehát egy lelkész megy, hogy vigasztaljon egy szerencsétlent emberileg mondva, és pont az ellenkezőjével találkozik. Kérdéseire felelt, és arról tett bizonyságot, hogy neki, a betegnek, a tolószékbe ülő asszonynak, aki segítségre szorul az emberektől, Annyi mindenért kell hálát adnom, mondja az asszony, hogy néha sokáig nem is jutok el a kéréshez. Figyeljtek meg, mi volt a lelkésznek a véleménye. A lelkész azt írja, én akartam látogatásommal vigasztalni, bátorítani, és ezt ő tette meg helyettem. Az öröm a jó dolgok között nem nehéz hálát adni, ez nagyon könnyű. Csak akkor van gond, testvérek, amikor problémák között vagyunk, amikor bajok vesznek körül, hogy akkor tudunk-e hálát adni. És az is megtörténik, hogy amikor telve vagyunk örömmel, boldogok vagyunk, akkor elfeledkezünk néha hálát adni. Isten sokszor a mi javunkra enged meg próbákat ezen az úton, mert tanítani szeretne az alázatosságra, amely minden akadályon át tud jutni a mennybe. Krisztus is alázatával vívta ki a legnagyobb győzelmet. Igaz, hogy támadói, a mindig zúgolódó, háborgó tömeg úgy gondolta, hogy nekik sikerült legyőzni Krisztust. Amikor a keresztre felfeszítették, akkor örömújongás, rivalgás tört ki, hogy legyőztük Krisztust. Csak nem tudták, hogy ez pont fordítva történt. Krisztus az ő alázatával, az ő szeretetével győzte le a gonoszt. Vajon telve van-e a szívünk csordultig ezért a kimondhatatlan, megfizethetetlen ajándékért? Ugyancsak egy nehézségekkel és gondokkal küzdő ember írta le ezen értékes drága sorokat. Az az öröm, hogy Isten megváltott gyermeke vagyok, olyan, mint egy folyam, amely minden reggel átárad a lelkemen, és minden kedvtelenséget, amely meg akar telepedni a szívemben, elsodor Isten szeretetének tengerébe. Ugye milyen csodálatos? Ki vagyunk téve, drága testvéreim, ha gondokkal, problémákkal küzdünk, hogy ezek szeretnének minket fogva tartani, megtelepedni a szívünkbe, hogy gondolkozzunk csak, csüggedjünk csak el, ne adjunk hálát Istennek. De azt írja, hogy elsöpri ez a folyam, az az öröm, hogy Isten megváltott gyermeke vagyok. És ha most nem is értek meg mindent, mert azért vannak, legyünk őszinték, vannak az életben olyan dolgok, amit nem tudunk megérteni. Például itt a tünde helyzete, ugye, amit itt most tőletek hallottam. Emberileg tehetetlenek vagyunk, és azt mondjuk, hogy Uram, miért nem értjük, szeretnénk a megoldást, és nem tudunk segíteni, és nem értjük, hogy ez miért van így. Mert tünde se rosszabb, mint mi vagyunk. Ő is egy olyan ember, akit a bűnbetegség hatalmába tart, és nem értjük meg sokszor a mi érteket. De az az öröm, hogy Isten megváltott gyermeke vagyok. Azt írja ez az író, olyan, mint egy folyam, amely minden reggel ott árad a lelkemen, és minden kedvetlenséget, amely meg akar telepedni a szívembe, elsodor Isten szeretetének tengerébe. Megnyugvás, testvérek, így, ahogy elgondolkodom, hogy tündét Isten fogja megítélni, nem mi. Ahogy mondtam nektek, a mi gyülekezetünkben is van egy ilyen tag, akiről beszéltem, az nem a mi gyülekezetünk tagja volt, aki ilyen lelki beteg ember. Nekünk is nagyon sok küzdelmünk van, nem csak nektek kőbányaiaknak, emiatt a testvérnő miatt, Rózsika ismeri is ezt a testvérnőt. És tudjátok, hogy mi nyugtatott meg engem? Ő is egy skizofrén beteg nő. Pszichikailag, lelkileg teljesen maga alatt van. Mindent megtettünk érte, mi is úgy, mint ti, ami tőlünk telhetett. És mégis most nem jár a gyülekezetbe. És mikor Bihari Csaba testvér volt a lelkészünk, mert ez már elég rég a mi gyülekezetünk tagja, beszélgettem vele. És tudjátok, mit mondott nekem Csaba? Olyan megnyugtató volt ez. Anuska, az ilyen betegeket bízzuk a jó Istenre már abból a szempontból, hogy Isten ítélje meg őket. Tehát ők nem azzal a gondolkodási móddal bírnak, mint mi. Egy lelki, pszichikai beteg ember egyik percen így gondolkozik, másikon úgy. Mi szeressük, de az ítéletet hagyjuk az Úrra. Hagyjuk, hogy maradjon a gyülekezetünk tagja. Nem tudsz egy ilyen ember felett igazságos döntést hozni, mert ő maga se tud úgy gondolkodni, ahogy egy épp elmélyű ember. És én ezt tudnám nektek is mondani vigasztalásul Tündével kapcsolatban is, hogy amit tudtok, azt persze, hogy az ember megteszi vele is, mi is megtesszük, de utána imádkozzunk értük, és bízzuk az Úrra. És az az öröm, hogy Isten megváltott gyermekei vagyok én, és imádkozom. Nem tudjuk, hogy Isten országába ki lesz ott, testvérek. Három csoda lesz. Lehet, hogy mi azt gondoljuk a miénkről, hogy nem lesz ott, mert eljött a gyülekezetbe, utána kiment és rágyújtott a cigarettára. Milyen? Jaj, hát hogy? Hát cigarettázik, hát akkor ez nagy bűn. Persze, hogy bűn. Nekem, aki fel tudom fogni, aki tudom azt, hogy különbséget teszek a jó és a rossz között, ezt tanultuk a szombatiskolai tanulmányba. De vajon Isten úgy ítéli meg azt a beteg embert, aki nem tud még úgy gondolkozni? Vajon Isten kizárja? Ezek mind olyan dolgok, amiket mi nem tudunk. Hogy ki lesz ott, azt írja Ellen White, három csoda lesz a mennybe, ugye? Egyik, hogy akiről azt gondoljuk, hogy nem lesz ott, az ott lesz. Akiről azt hisszük, hogy ott lesz, az nem lesz ott. És a legnagyobb csoda, hogy én ott vagyok-e. Ott, ugye, ezt Ellen White írja. És ezért nekünk nem szabad pálcát törni, különösen ilyen beteg emberek felett, hogy ők hogy döntenek, hogy rosszul gondolkodnak. Bízzuk az Úrra. Mi legyünk hálásak Istennek, testvérek, hogy megváltott gyermekei vagyunk. És legyünk hálásak, hogy át tudjuk adni ezt az örömhírt. Mi átadtuk. Ti átadtátok a tiéteknek, mi átadtuk a miénknek. Mindent megtettünk. Tegyünk továbbra is, amit erőnkből kitelik. De Istenre bízzuk ezeknek az embereknek a sorsát. A dúló viharokban csüggedezel, ha szívedben a panasz nem csitul el. Vedd számba, mit adott már a kegyelem, s Isten tetteit fogod áldani szüntelen. Amen.
Köszönjük a... Én azt hiszem, hogy volt mit tanulni ebből, és örülök az 50. Zsoltának, mert én is tartottam egészen máshogy. Ez a jó, hogy egy Zsoltár az mindenkiből más hoz elő, úgyhogy ennek tükrébe keressük ki a 313-as éneket.
Jézus vezessél, mint parasztó,
Ha hálás szívvel állunk meg előtted, drága mennyei atyánk. Szeretnénk hálánkat és köszönetünket tiszta szívből kifejezni irántad, mert tegyedül téged illet a hála, a köszönet és a felmagasztalás. Szeretnénk hálát adni azért a kegyelemért, amit az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Azért a lehetőségért, hogy megváltottál bennünket, és lehetőséget adtál számunkra, hogy közeledhetünk te hozzád, kérhetjük a te segítségedet, hogy egy kitaposott úton mehetünk végig. Köszönjük és hálát adunk a te drága szent igédért, amelyből tanítasz bennünket, és megérthetjük, hogy mire kell nekünk vigyázni, hogy le ne térjünk arról az útról, amelyet az Úr Jézus Krisztus kitaposott nekünk. Köszönjük az ő csodálatos jellemét, példaadó életét, amit itt a földön bemutatott nekünk, hogy nekünk csak követni kell őt, vágyakozni kell arra csodálatos szent életre, jellemre, és te segítesz nekünk, újjá teremtesz bennünket. Különösképpen szeretnénk hálát adni hosszú tűrésedért, hogy nem fordulsz el tőlünk a mi gyarlóságaink ellenére. Bűnösségünk ellenére újból és újból a te kegyelmedbe s a te szeretetedbe fogadsz bennünket, és hisszük és reméljük, hogy te, aki elkezdted bennünk a jó munkát, véghez viszed a te eljöveteled napjáig, mind addig, amíg meglátod saját képmásodat bennünk kialakulni. Legyen áldva te drága szent neved érte. Így szeretnénk imádkozni gyülekezetünk minden egyes tagjáért, a kőbányai, a sashalmi és az egész világon téged követő gyermekeidért, hogy mindannyian odaszentelt élettel vegyük komolyan üdvösségünket, és készülhessünk el a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy ma arra bátorítottál, hogy soha ne csüggedjünk el, látva körülöttünk lévő nyomorúságos életet, világot, amit a bűn okozott erre a földre. Köszönjük, Uram, hogy tanítasz, hogy ezek felé tudjunk emelkedni, hogy ezek irányába a te szeretetedet tudjuk mutatni, adni, a te segítő kezedet tudjuk kinyújtani a miénken keresztül, és enyhíteni azoknak szenvedésén, akik rászorulnak. De ez ne olyan csüggedést okozzon a mi szívünkbe, hogy tőled elszakadjunk, hanem a hála, a köszönet és az öröm töltse be életünket a feléd vezető úton. Segíts meg, jó Istenünk, hogy ez valóság legyen a mi életünkbe, hogy úgy tudjunk küzdeni, hogy önmagunkkal, nem másokkal, hogy te majd fejünkre tud tenni a dicsőség hervadhatatlan koronáját, mert erre vágyik a mi szívünk. Köszönjük, hogy imádkozni tudunk betegeinkért. Imádkozni tudunk testvéreink között a szomorú szívűekért. Most különösképpen Ilikéért imádkozom, jó Istenem. Te erősítsd meg ebbe a nehéz próbába. Te adjál neki mennyei világosságot, hogy megértse, hogy miért engedsz meg életünkbe próbákat, és tudjon megerősödni családjával együtt te melletted. Ha megegyezik a te akaratoddal, gyógyítsd meg az ő fiát. Kérünk szépen, nálad nincs lehetetlen, add vissza az ő egészségét. Imádkozni szeretnénk Szigeti testvérért. Uram, te látod, hogy milyen nehéz műtét előtt áll. Te légy vele, te légy az orvosok orvosa. És minden egyes testvérért, betegért, akit nem tudunk névileg felsorolni, te légy közel azokhoz, akik téged várnak segítségül. Tündét is a te kezedbe szeretnénk helyezni. Te vigyázz rá is, jó Istenünk, és te old meg az ő sorsát. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Köszönjük, hogy kipótolod hiányos kérésünket. Imádkozni szeretnénk még nem utolsó sorba szent munkádért, munkásaidért, egyházunk vezetőiért, és az egész világon a misszió munkáért. Hallgassál meg, mert nem a mi érdemünkért kértük ezeket, hanem az Úr Jézus drága kiontott vére érdemébe terjesztettük imánkat elédbe, kegyelmedből. Amen.
Amen. Vásd be ígéretet rajtunk, ne nézd bűnünk tengerét, mutasd meg egy gyönge nyájon, véred áldott el.
Befejező szöveget a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetéből olvasom. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat, a Krisztus Jézusban. Amen. Amen.